Miután megbeszéltük az egész a pereskedőknek a dolgok a bíróságon, felperes, alperes, ki mit mond, mit képes mondani, esküd, minden már megbeszéltünk, akkor a következő rész lenne a bizonyítékak. Vagy tanúk, vagy bizonyítékak. Nem automatikusan, ez mindig, amikor a két peres fél elmondja magáét, utána automatikusan jön a bizonyíték, vagy a tanúknak a, hogy őket kihallgatni. Miért nem magától értető? Mert több eset lehet. Szinte a bíróságnak döntenie kell, hogy folytatjuk innen bizonyítékak és tanúk alapján, vagy itt állunk meg. Mert elképzelhető, hogy a bíróság már most azt látja, hogy akár mit fog mondani a tanú, még akár is, ha a tanú azt fogja mondani, amit a felperes állítja, hogy ezt fog mondani, nem fog változtatni, ezt nem lehet bebizonyítani. Ha ez így van, akkor nincs értelme, hogy tanúskodás, egész tanúskodásra így se lehet odaítani a pénzt, akkor már most is azt kell a bíróságnak mondani, vége van a pernek is, és törölve van, itt semmiféle tartozás nincs. Vagy ellenkező esetben lehet, hogy kiderült, hogy így vagy úgy, de az alperes elismerte az adóságot valahogy, akkor megint nincs szükség a tanúkra, mert elismerte, akkor már oda kell ítélni a pénzt a felperesnek. A harmadik eset olyan, de azt mondja, hogy ez egy ilyen dolog, amit nem lehet bebizonyítani, és akkor most valahogy valamilyen döntést kell hozni. Szóval ezért mondom, miután a peres felek előadtak mindent, amit akartak mondani, eskü vagy eskü nélkül, utána, ez nem olyan egyszerű, pontosítom magamat, eskü, csak akkor van, nincs bizonyíték. Tényleg nincs bizonyíték. Szóval azt mondom, a bíróságnak a döntése az, hogy kerüljen sor a tanúkra, vagy nem. Most ha az a döntésünk, hogy igen, folytatjuk, mert sok minden elhangzott, de még mindig nem kristálytiszta a helyzet, akkor a tanúk kapcsán több kérdés merül fel, és ezeket sorban meg kell beszélnünk. Az első kérdés az, hogy ki az, aki felszólítja a tanúkat, ez a bíróságnak a feladata, hogy a peres felek saját maguk is tudnak felszólítani és meghívni, beidézni a tanúkat. Másik kérdés, hogy a bíróságnak van-e beleszólási joga, ő tud mérlegelni, hogy ezt a tanút igen, ezt a tanút nem, hány tanú, vagy ahány tanút, és akit csak akar itt kihallgatni a peres fél, akkor ez joga van. Harmadik kérdés, hogy a kiadások vannak, és egy kiadás mindenképpen lehet, hogy munkakiesés. Akkor most ezt kiállja a költséget. Írásban kell-e felszólítani a tanúkat, vagy elég szóban? Hogy lehet felszólítani olyan tanúkat, akit nem ismerünk? Szóval név szerint nem ismerünk, de gondolom, hogy voltak, akik láttak, hogy tudom őket felszólítani. És lehet-e kényszeríteni a tanút? A tanú azt mondja, igen, sok mindent tudnék mondani, csak nincs kedvem. Ez az én barátom, én nem szeretnék szólni ellene, akkor lehet őt kényszeríteni, hogy tanúskodjon, vagy nem. Ezeket a kérdéseket, ugye ez mind abban a kategóriában van, amikor a tanúkat fel kell szólítani, be kell idézni őket, akkor ezek a kérdések merülnek fel. Menjünk lassan, és nézzük meg ezeket a dolgokat. Első dolog, ugye amikor az alperest fel az alperest kell bírósághoz behívni, akkor egyetlen azt mondja a Shulchan Aruch, hogy ez a bíróságnak a feladata. A pernak a kezdete. Ugye elvileg, de előbb beszéltünk, a zsidónak kötelező, ha felszólítják őt bíróságnak, kötelező neki megjelenni. De ez csak abban az esetben, ha a bíróság felszólította. Ha a felperes szólt neki, hogy hónap 10-kor van egy tárgyalás, akkor azt mondja, nekem fáj a fejem, én nem jelenek meg. Ha a bíróság szólítja, akkor az már más. De ez az alperes esetében van. A tanú, ugye, mert csak két tanú az tanú, a tanúk esetében ez nem így van, mert a tanúk esetében az egy bibliai előírás, hogy tanúskodni kell, ahol természetes, ahol képes valamit hozzátenni a témához, és ez abban attól a perctől kezdve kötelező neki megjelenni bíróságon is tanúskodni, amikor szóltak neki, hogy folyik egy per ebben az ügyben, amiről neked van személyes információ, amit te láttad. Mózes 3. könyvében 5:1 oda van írva, Imloi jágid ve nosza a vajnaj, ha valaki tud tanúskodni, és nem tanúskodik, akkor ő vétkes. Ami azt jelenti, kötelező neki elhárulni akár a barátját is, ha ő tud valamit mondani, akkor ezt el kell mondani bíróságon. Ugye ez az egész dolog, ezt úgy kell elképzelni, máshol a Bibliában úgy van, hogy ki a miskat lélő kimhu, mert az ítélet az Istennek az ítélete. Mi azt jelenti, a bíróság ez nem csak olyan dolog, amit azért kell, hogy legyen, mert nélküle sok vita lesz, hanem bizonyos szempontból a törvényhozó és törvényalkotója az Isten, és de az Isten nem tud személyesen fogadni a peres feleket, és erre van egy bíróság. De végre a bíróság az Istennek a munkáját végzi, a törvényalkotó és a törvénynek az atyának a munkáját, és ezért nekünk, mit jelent nekünk, minden zsidónak, mindenkinek segítenie kell, hogy idézőjelben mondom, hogy az Isten tudjon a munkáját végezni. Azt jelenti, máshol a bíróság, ez nem egy szent dolog, a bíróság ez egy szükséges dolog, másképpen viták lesznek. Itt pedig ez egy szent dolog a bíróság, és mindenkinek kötelező, hogy segítsen az Isten által kijelölt emberek tudjanak a munkát végezni. Érdekes, hogy a Shulchan Aruch megfogalmazza ezt, 28:1-es paragrafusban, mindenki, aki tud tanúskodni a másiknak, és az illetőnek hasznos lesz. Azt mondja, azért van egy vita, és ő erről információt tud mondani, de nem olyan információ, ami lényeges a vitához, hanem mindenféleket tud mondani, de akkor természetesen annak semmi értelme nincs, mert mi nem történészek vagyunk, hogy most sok mindent kell tudni. Itt egy kérdés van. Jár ez a pénz? Kinek? Felperesnek, az alperesnek? Tehát ha hasznos lehet az ő tanúskodása, akkor tanúskodnia kell, ha felszólították őt. Azért is szóltak neki. Míg akkor is, ha ő csak egy tanú, akkor meg kell jelennie. Miért? Mert talán van egy másik tanú is, akiről nem tud. Ő az utca ezen az oldalon állt és látta, de az utca másik oldalon, vagy a kocsi mögött ott állt valaki, szintén látta. És mindketten azt hiszik, hogy egy tanús ezen nem fognak megjelenni, de ha megjelenik, jó, ha kiderül tényleg csak egy tanú van, az más. De lehet, két tanú van, és eleve, ha egy tanú van, akkor még mindig megvan az a lehetőség, akkor ilyenkor esküre lehet kötelezni az alperest. Ezért még egy tanú egyedül is meg kell, hogy jelenik. Ha nem jött, és emiatt nem lehetett ítéletet hozni, akkor kártérítést nem lehet tőle kérni, mert Isten meg fogja büntetni, ugye, mert elvileg itt lehetne mondani, hogy kártérítést. Tessék, miattad elveszítettem 1 millió forintot. Nem, hát ő nem csinált semmit, ő nem vette el a pénzt, ő csak passzívan nem szállította, nem mondta el azt az információt, amit tudott volna elmondani. erre az van írva, mi van abban az esetben, hogy valaki tud valamit, de ő megígérte, mit tudom, az illetőnek nem fogja elárulni. Akkor most tanúskodj ennél. Egyik oldal azt mondja, a Biblia azt mondja, hogy neki tanúskodnia kell, másik oldal, hogy megígérte, nem fogja mondani. Erre szó szerint a Shulchan Aruch egyik kommentátora azt mondja, akkor az a valaki, akinek megígérted, nem fogja elárulni, az a valakinek mondja meg, engedje meg neki a tanúskodásokat, és el kell mondania. Tehát egy kicsit, most mit jelent? Ez egy kicsit úgy tűnik, hogy ha tetted ígéreted, akkor nem kell tanúskodni, addig, amíg nem kap engedélyt arra, hogy tanúskodj. És úgy tűnik, hogy az illetőnek kötelező megengedni neki a tanúskodását, mert ez a bibliai előírás. Erre soha nem egy másik kommentátor megtámadja, hogy mi ez az engedély, milyen engedélyről van szó. A Biblia azt mondja, hogy kötelező. Mert nem tud megígérni olyasmit, amit a Biblia ellen szól. Szerintem akár megengedi, akár nem, neki kötelező, mert az az ígéret, az nem érvényes. Óriási a különbség kettő között. Egyszerű szavak lefordítva, titaktartás van, titaktartási lehet, kötelezettség van, vagy nincs. Ugye az előbb, amit előbb idéztem, hogy engedély kell arra, szerintem nincs engedély, nem lehet tanúskodni. A végleges és elfogadott álláspont az, hogy nincs titaktartás. Kötelező elmondani, kötelező elmondani. És ez az, ami az elfogadott állásában. Titaktartás az addig lehet, ameddig nem okozol kárt másnak. Ha okozol ez a kárt másnak, szerint visszatartod olyan információt, amit az illetőnek nagyon hasznos lehet, akkor ezt el kell mondani. És így, ilyen szempontból a bíróságon, mondjuk polgári bíróságon, vallásilag, legalább vallási oldalon például a rabbi nem tud hivatkozni titaktartási kötelezettségre. Ami állami törvényben el van fogadva, ez egy másik dolog, de mindenképpen erre nem tud, és rabinátusi bíróságon egyáltalán nem tud hivatkozni titaktartási. Mert tettem egy ígéretet, magától érződő volt egy tilos, hát figyelj, ha ezzel károkod a másnak, akkor ez az itt problémás. Egy olyan vélemény is van, a Shulchan Aruch egyik kommentátorjának, hogy ugye, mert a Shulchan Aruch azt mondja, az a szó, hogy ha szóltak neki. Azt mondja, még nem szóltak neki, de tudomásul szerzetet van, folyik egy ilyen perc, és ő neki van információ erről, akkor meg kell jelennie. Még akkor is, ha senki nem szólt neki. Nem csak akkor, amikor nem a bíróság, nem csak a bíróságnak nem kell szólnia, és hanem még a peres feleknek nem kell szólni. Valahogy újságon keresztül, vagy akárhogy tudomásul szerzett, hogy folyik egy ilyen per, és ő erről tud bármit mondani, akkor meg kell, hogy jelenjen. Elképzelhető, hogy még a Shulchan Aruch is erre gondolt. Mikor azt mondta, szóltak neki, én nem arra gondoltam, hogy szóltak neki, hogy ha nem szólnak neki hivatalosan, akkor ez nem érvényes. Szóltak neki, egy, tudomásul szerzett róla, kettő, szóltak neki, hogy amit te tudsz, az hasznos lehet ránk. Ami azt jelenti, és ez a logikus, mert a Biblia azt mondja, hogy kötelező mondani, akkor miért kell szólni neki. Senki nem szól neki, hogy kósert kell lennie, és mit tudom, mert disznóhús nem szabad enni. De a Biblia szólt neki. És senki nem szólt neki, hogy mit tudom, szombaton nem szabad dolgozni, akkor miért kell itt külön szólni neki. Szóval ez a logikus. És ugyanez igaz, amikor azt mondjuk, hogy tanúskodnia kell, akkor ez azt jelenti, amikor ő láttad valamit, akkor mondjan el a bíróságon, mit látod. De a Shulchan Aruch máshol, a 16:4-es paragrafusban azt mondja, ugyanez igaz arra, hogy valakinek van egy dokumentuma, és az illetőnek szükség van erre, akkor kötelező a dokumentumot bemutatni bíróságon, és a bíróság idéz belőle, amit kell, és elteszi. Mert ez ugyanaz, mint tanúskodás, csak egy másik formája. Itt ő nem mondja el, amit láttad, hanem mutat meg az, amit neki írásban van. Egy olyan eset is van, amikor az alperes egy nagyon ilyen erőszakos ember, és félnek a tanúk tőle. Ilyenkor a bíróság azt mondja, az alperesnek neked kötelező szólni a tanoknak, hogy jöjjenek. Nem úgy, hogy a tanulnak tanul ne féljen tőle, hanem az ő feladata idehozni a tanúkat. Csak így akar, nem tudjuk, mert nem félnek tőle, ha ő szól neki, hogy jöjjenek és mondjanak, amit tudnak, szinte az ő neki kell szólni. Most, ha ez így van, hogy ez egy eleve kötelező a tanulnak tanúskodni, akkor természetesen, amit előbb mondtam, akkor mindegy, hogy bíróság, vagy nem a bíróság szól neki. Szóval azt jelenti, hogy nem a bíróságnak a feladata, hanem az alperes, a felperes, inkább a felperes, ő szól a tanúknak, hogy jöjjenek. Hasznos, hogy a bíróságon keresztül menjen. Miért hasznos? Mert a bíróság tudja őket kényszeríteni. Ugyanúgy, mert a bíróságnak joga van kényszeríteni a jog végrehajtására, és ezért, ha nem a bíróságon keresztül van, akkor nincs semmi, amit tud őket kényszeríteni, hogy jelenjen meg, hanem a tanúkra gondolok. Ha pedig a bíróságon keresztül megy, akkor az egyszerű. Soha nálam egyértelműen nincs írva, hogy semmi ilyesmit a bíróságon keresztül menjen. Hasznos, de ez nem annyira biztos, hogy tényleg úgy fog történni. Egy másik érdekes dolog az, hogy a peres félnek nem kell elmondani a másik peres félnek, ki lesz a tanú. Tudjam felkészülni. Nem kell felkészülni. Mire kell felkészülni? Azt nincs az, hogy ki lesz a tanú, mondja a nevüket, nem mondom el. Most mi az előnye, ha titkolja? Nem akarom, hogy bármilyen nyomást gyakoroljál rá, hogy ne jelenjen meg. Azt mondja, majd ott bíróságon fogja látni ki a tanú, és nincs mit. Mivel itt nem szaktudásról van szó, hogy utána nézzük, hogy milyen, tényleg szakembere vagy nem. Arról van szó, hogy látod valamit. Akkor teljesen mindegy, mi a háttere és minden ilyesmi. Az a fajta utána nézés, hogy lehet-e a hitelet rontani, vagy ilyesmi, az nem. Az inkább egy ilyen partizán, ilyen terrorakció, hogy amit semmi köze a valósághoz. Igaz-e az, hogy 5 évvel ezelőtt ilyesmit mondtál, hogy ki, de az nem igaz, mert szerint akkor ezek szerint nem mindig, amit te mondasz valamit, az igaz, hogy jön az ide. Szóval ez vannak ilyen, sokkal objektívabb törvények vannak, hogy mikor hitelesen valaki mond valamit, mikor nem. Nem lehet ezt. Ma sok esetben ez ilyen játék, amiben próbálunk ilyen szubjektívan mindenféle ilyen kételyeket bedobni, aminek semmi köze a dologhoz. És ezért nem kell elmondani a másiknak, hogy másik félnek, hogy ki lesz a tanú. Másik kérdés, hogy kell őket felszólítani? És a válasz erre, hogy kell őket felszólítani? Sehogy. Ezt jelenti, ugye, ha ez nem a hivatalos munkája a bíróságnak, hanem hasznosabb a bíróság szólítja föl őket, de lehet nélkül is, akkor ez egy informális dolog. Valahogy el kell juttatni az információt. Azt jelenti, nem kell, nincs egy különleges szöveg, pláne nem kell legyen írásban, még akár is a bíróságon keresztül megy, akkor se kell legyen írásban, mert az a lényeg, hogy ő megkapta azt az információt, hogy szükség van az ő tanúskodására, ebben a percben érvényben lép a Bibliának az előírása, neki tanúskodnia kell, akkor itt nem kell semmi írásban. Jó, várható, hogy egy mai bíróságon akkor sokkal formálisabb lenne a dolog, hogy minden dokumentálva legyen és ilyesmi, és valaki akar ebből a izraeli rabinátusi rendeletekből azt kiolvasni. Van egy olyan mondat belőle, hogy ha a bíróság úgy dönt, hogy lesznek tanúk, akkor ugyanúgy felszólítják őket, ahogy felszólítanak a peres feleket. Egy kicsit egy homályos mondat, mindent ugyanúgy, fel kell szólítani őket, és erre az egyik magyarázat erre az lenne, hogy a 35-ös rendeletben az van benne, hogy a rabbinátusi bíróság írásban szólítja fel mindenkit. Miért? Hát dokumentálva legyen, hogy felszólították. És erre, amikor a 80-ban azon évet ugyanúgy felszólítanak a tanulókat, akkor valószínűleg arra gondolod, hogy őket is írásban kell. De mondom, de nem vagyok biztos, hogy tényleg itt ilyen mélyen kell itt beleolvasni a szövegben, de logikus az, ez a mai bíróságon, hogy kimented meghívó a tanulnak? Hát telefonáltam neki tegnap. Azt hiszem legalább, hogy telefonáltam. Nem vagyok biztos, de igen, kiment, itt van a másolat. Ez itt mindenképpen, hogy mindenképpen még akkor is, hogy nem halachikus, praktikus, hogy írásban legyen, akkor tudom, hogy megkapta, tudom, hogy mi volt benne, és nincsenek félreértések. A következő kérdés, hogy lehet felszólítani olyan tanult, akit névvel nem ismerem. Mondjuk történt valami, és én láttam, hogy emberek jártak és láttak, nem ismerem őket, és ezért én nem tudok egy valakinek szólni, mert nem ismerem. Mi a teendő ilyenkor? Ugye előző órán említettem az az általános kiközösítésnek a lehetőség, hogy az egy Talmud utáni dolog, amit a Gaonnak, a akari bölcsek létrehozták, és ezt a Shulchan Aruch 28/2 leírja, akkor ki lehet hirdetni a zsinagógában, ugye abban időről ki, hogy mindenki vallásos, mindenki jelenik meg a zsinagógában, akkor mindenki vagy lejelen lesz, vagy legalább hallani fog róla. Hogy az, aki ebben és ebben a percben tudna tanúskodni, és nem jön el, és nem megy el tanúskodni, akkor ki van közösítve a bíróságon. Akkor a bíróság őt kiközösíti. Most gyakorlatban végrehajtani ezt nem lehet, mert ez nem névre szól. De az istenfélő ember tudja, huha, én tudok róla, és most ki vagyok közösítve, azt jelenti, akkor Isten szemében ki vagyok közösítve. Akkor ő félni fog ettől. És ez egy olyan dolog, hogy lehet felszólítani valakit, akit nem tudom. Ezzel tudom őt kicsit kényszeríteni, hogy vegyen az ügyet komolyan. Hasonlóan a 16/4-es paragrafusban dokumentumokra. Hogy kiközösítem azt, akinek van egy dokumentuma, és nem mutatja be. Régen a kiközösítés ez nagyon erős fegyver volt a rabinátus kezében, mert amikor névvel járt, akkor mindenképpen nagyon erős volt, mert ha mindenki ment zsinagógában, és a zsinagógával ki van közösítve, azt jelenti, hogy senki nem áll vele szóban, nem tud részt venni hivatalosan semmiben, akkor ez egy kellemetlen dolog. Ma kevésbé lenne ez olyan hatásos, mert vannak olyanok, azt mondják, hogy nem járok a zsinagóga, vagy meg vagyok nélkülés. Igen, nem, de ezt más szempontban teljesen megszűnt. 1799-ben, akkor itt a monarchia területén meg lett tiltva a kiközösítés. Azt mondja, a rabik tanítanak, bárki kérdez, akkor válaszolnak, tanítanak, de kiközösíteni nincs jog, mert a kiközösítés ez egy kényszer, és az uralkodó úgy döntött, hogy nem lehet kényszeríteni vallásra. Erre a pozsonyi rabbi akkor azt mondja, már most több mint 15 éve, hogy ezt a fegyvert kivettek a kezünkből. Szinti is, ez fáj neki, hogy ez a sátán volt, aki kivett ezt a fegyver a kezünkből, és most nem lehet itt fenyegetni az embert. Ez azt mondja, törvényellenes. Egy másik levélben, egy másik ügy kapcsán úgy ír a pozsonyi rabbi, ha szabad lett volna kiközösítés, akkor ezt kimondtam volna erre. Szóval jelezte a dolog súlyosságát, De nem mondta ki, mert nem volt szabad. És erre kérdés merült fel akkor a későbbi irodalomban, akkor most, ha csak azért nem mondta ki, mert állami törvény nem engedte meg neki, akkor szerintem a vallásilag az olyan, mint aki mondta volna, vagy nem? És ez a válasz, hogy nem. Mindenért miért nem mondta ki? Addig, amíg nem mondta ki, nem lépett érvénybe. De természetesen annyit át lehet venni ebből a gondolatból, hogy ha nem ismerem név szerint a tanokat, akkor legalább hirdessük ki, hogy keresünk tanokat ebben a témában, azt a minimum tudunk tenni. Nem lehet őket fenyegetni, és az, aki nem jelentkezik, akkor ki lesz közösítve, de legalább keresni kell. Nem, hogy kik fognak közösíteni, ki is hirdették ott. Az, névtelen, mert nem tudnak, az, aki ebben az ügyben tud tanúskodni, aki ellen volt, mert körülbelül 3 vagy 4 ott voltak, ki vannak közösítve, ha holnap délutánig nem mennek el. Az a 3-4 ember, aki hall, hogy van egy ilyen per, és nem jelentkezik, akkor ki van közösítve. De mondja, csak az Isten tudja. Ő is az Isten. Ketten. Mondja, akkor megint ez csak Isten félelemre alapszik, mert senki más nem tud erről. Most, ha kihirdetjük, akkor ma már, ha nem mindenki, egy zsinagógában jár, nem mindenki jár zsinagógában, akkor ilyen, akkor mit tudom én, ki kell hirdetni újságban, vagy ilyesmi, akkor már arról lehet szó, hogy utána, amikor tényleg valaki jelentkezik, akkor a per költségében, akkor ez is benne lesz, hogy akinek kifizetni kell a per költség, akkor ezt is kell fizetni. De ez egy külön téma, hogy mennyit kell fizetni, és kinek kell fizetni a per költsége. Ez majd később még visszatérünk ehhez. De mindenképpen azt említ meg kell tenni, hogy kihirdetjük, hogy várjuk a tanokat. A következő kérdés az volt, hogy mindenkit kihallgatja a bíróság, akkor én beadok egy listát, a bíróságot szeretnék, itt 60 embert tanulnak, akkor most mindenki, minden 60-at a bíróság végig ki fogja hallgatni, a válasz, vagy nem? A bíróság dönti el, hogy egyáltalán szükség van, és mennyire van szükség, mert a bíróság nélkül, ugye a bíróság nélkül tud dönteni, akkor hiába nekem vannak még 20-30 tanul, azt mondja a bíróság, nekem nincs szükségem tanulra. Ha a tanul nem fog sokat változtatni a történeten, akkor most miért jöjjön? Mondom egy példát erre. Ez konkrét eset, ez az 50-es években játszódik le. Egy család, ami Marokkóból származik, és ha minden igaz, akkor a szülő és 2-3 gyerek elment lakni Izraelbe, 2 gyerek maradt Marokkóban, 1 gyerek maradt. De 1 gyerek elment New Yorkba. Írt egy végrendeletet, úgy tűnik, hogy elég gazdag volt, nincs írva ilyen összegek, de úgy tűnik, hogy itt elég sok pénzről volt szó. Írt egy végrendelet, nem csak egy sima végrendelet, olyan végrendelet, ami úgy elment a jeruzsálemi rabinátusi bírósághoz, és jóval hagyatta előre, ugye ne tudjanak belekötni, hogy tényleg minden stimmel, azt is írta bele, hogy addig hogy fenntartja a jogát a változtatáshoz a jeruzsálemi bíróság előtt. Azt jelenti, fenntartja a jogát, de elkötelezte magát a változtatás, hogy a bíróság előtt van történik. Azt írja, hogy minden gyerek kapjon annyi is annyi, kivéve egyes gyerekem, ő kapjon csak 10.000 frankot, semmi más. Úgy ezek szerint sokkal több pénzről szó. Ő ne kapjon ennél többet. Aztán szóban a fiú gyerekeknek legalább szólt, hogy figyelj, testvéretek, adjátok neki ugyanannyi, mint a többiek. Ezt mondta nekik. Erre meghalt 56-ban vagy 57-ben meghalt az apja, és ez a fiú megtámadta, ő majd Marokkóban élt, és megtámadta a végrendet. A végrendet nem érvényes. Miért nem érvényes? Azt mondja, hogy itt nem egy valódi végrendetről van szó. Arról van szó, hogy ő, ha jól értettem, akkor ilyen csőd, mindenképpen nagy adósága volt ott Marokkóban. Az apja nem akart, hogy legyen egy érvényes dokumentum, amiben benne van, hogy mit tudom, hogy kap egy 1 millió frankot. Mert ha igen, akkor rögtön ezt el fogják venni a adósság fejében. Erre inkább azt írta, hogy nem kap több mint 10 000-et, és más, amit fog kapni, az nem lesz hivatalos. Ez volt a fiúnak a verziója. Egyik testvér elismerte, hogy tényleg az apja ezt mondta, két testvér azt mondta, hogy nekünk nem szólt. Ha neked szólt, tessék, engem hagyjál ki az egészből. És a kérdés volt, akkor most mi legyen? És akartak tanúkat, akik hallattak, az apjuk azt mondta, adjátok neki annyi, vagy ilyesmi. És erre a bíróság végén azt mondta, nincs szükség tanúkra. Mit fog a tanú mondani? Hogy azt mondta, adjátok neki? És? Akkor a végrendet már nem érvényes? Ő elkötelezte magát, az a végrendet nem lett módosítva, ugye? Azt mondta, ha módosítam, azt a bírósága fogja módosítani. Szerint ez érvényes. Végrendeten kívül azt mondta a gyereknek, adjátok neki. És erre kiderült, mivel utána van egy másik, valaki azt is mondta, hogy ő mivel nagy adósága van, akart apja már még az élete során is sok pénzzel segített. Azt mondta, ő nem jár rosszul, mert neki már adtam rengeteg pénzt. De mindenképpen azt mondja, bírom, hiába fog jönni a tanú, és azt fogja mondani, tényleg ő azt mondta, hogy adjátok neki. Ez csak megerősíti a végrendeletet, mert ebben mi van benne? Írtam egy végrendet, az érvényes. Ennek ellenére azt mondom nektek, adjátok. Adjátok, az az ő kérése. Vagy teljesítem a kérését, vagy nem, de nem semmi köze a végrendelethez, és semmi köze az örökséghez. A hagyatékot úgy kell felosztani azé, aki a végrendeletbe szerepel. Szerintem akkor most a bíróság úgy döntött, hogy azért nem fognak kihallgatni tanokat, mert a tanok nem csak nem fognak segíteni, hanem lehet, hogy ellenkező. Szerintem akkor megint a bíróságnak a döntése, hogy legyen tanok, vagy ne legyen tanok. A másik eset, amikor egy vállóperben valaki azt mondta, hú, 20 évvel ezelőtt a feleségem kezelte pszichológus, mert valami baj volt. Akkor jön egy tanúskodni. Azt mondta, bírja, hogy jön ez ide. 20 évvel ezelőtt ez már rég eljárt. Azt mondja, hogy nem aktuális. Vagy ha 100 embert akar, azt mondja, bírja, hogy nekünk elő 2. És ez a tanúdi elv, mondjuk mi van akkor, ha 2 csoport tanú van. 2 azt mondanak így, és 100 azt mondanak így. A tanú azt mondja, 2 tanú az annyi, mint 100. Szerintem a szám nem erősíti, vagy gyengíti, és ezért elvileg 2 tanú után a harmadik az már fölösleges. Elképzelhető, ha egy komoly ügyről van szó, azt mondja a felperes, hívjuk meg 4-et, mert ha nem mindenki a tanúskodása érvényes lesz, akkor legalább legyen még 2, de 50 nincs értelme. Ha mindenki ugyanazt fogja mondani, akkor nincs értelme, nem erősíti. Szerintem akkor lényegében arról van szó, hogy a bíróságnak az engedélye kell ahhoz, hogy szerintem egyeztetni kell, ez a helyes szó. Egyeztetni kell, a felperesnek egyeztetnie kell a bíróval, hogy tessék, én nekem az az ötletem, hogy 3, 4, 5, 6 tanú, azért 6 tanú, mert ezek 2 erről fog beszélni, arról fog beszélni. Azt mondja a bíró, jó, 3, de utolsó 3-ra már nincs szükség. Mondhatja, hogy akkor legyen 4. Mindenképpen nem kell, hogy a bíróság szólítja fel a tanúkat, a bíróság egynek a beleegyezése kell, hogy ő jöjjön tanúnak, ha nem, akkor fölöslegesen ne jöjjön. Érdekes, hogy a 81-es rendeletben, egyben ez így szerepel, hogy mindkét peres félnek joga van felszólítani tanukat, ha megkaptak a bíróságnak az engedélyt. Nem a bíróságnak fel kell szólítani, de egyeztetni kell. A bíróság azt mondja, ez rendben van, az rendben, az nem csak rendben. Akkor az a 2, amit rendben van, hasznak, őket lehet hívni. Itt szerintem a bíróság azt mondta, hogy 4 az elég, és nem kell 50, és mind a 4 nem felelt meg, akkor utólag mindig az 50-ből lehet hívni tovább. Nincs olyan, hogy az elején a bíróság döntött 4-re, akkor utána nem lehet hozzátenni. Azért döntött 4-re, mert nincs szükség többre. Ha szükség lett többre, akkor mindig lehet szólítani, ez magától értető. A tanúnak tilos kérni pénzt a munkájáért. Ilyen nagy perről van szó, 10 millió forintról van szó, 50 ezer forint, az nem sok. Ha én segítek eldönteni, hogy kié ez a pénz. Azt mondja a Shulchan Aruch 34 per 18-as paragrafus, ha pénzt fogadott el a tanúskodásért, akkor érvénytelen. Ugyanúgy, ha valaki fogad el pénzt a ítélkezésért. És ez nem egy olyan, csak azután érvénytelen, ha ki lett hirdetve, hogy ez érvénytelen, mert kapott pénzt. Ez magától érted, nem kell kihirdetni, abban a percben elfogadta a pénzt, az érvénytelen. De az érdekes ebben az, ha visszaadta a pénzt, akkor retroaktív, visszamenőleg már érvényes, mert ez nem olyan dolog, ami érvénytelen. Addig, ameddig a tanúskodásuk kapcsolódik pénzhez, akkor ez addig érvénytelen, mert a bölcsök megbüntették a tanút, hogy ne fogadjon el pénzt. De ez ha utólag, így ez utólag, valaki látta, és én azt mondom neki, gyere el, és mondd el. Akkor nem szabad neki pénzt kérni. De ha előre én megrendelem a tanukat, figyelj, ez is lesz, kérem, legyen itt, és te legyél a tanú. Azt mondja, én legyek ott, mert én nem szeretnék ott lenni, csak akkor fizet érte. Az itt rendben van, mert én kérek egy szolgálatot, gyere el velem ide, és nézd meg, hogy történik, ez szabad. Utólag csak a tanúskodásért arra nem szabad kérni pénzt. De erre azt mondja a Shulchan egyik kommentátora, hogy a munka kiesésnek a bérét azt lehet kérni. Ugye más, amikor valaki kapja a pénzt a tanúskodásért, és más az, hogy mivel a bíróságon töltött 3 órát, és közben 3 óra kimaradt a munkájából. És ez egy külön hosszú téma, hogy kell mérni ezt. Mi van akkor, ha egy nyugdíjas emberről van szó? Mi van akkor, hogy mindig hogy kell mérni ezt a munkakiesést? De mindenképpen a munkakiesést szabad kérni, de nem szabad konkrét pénzt kérni a tanúskodásért. Egyértelmű, hogy ebben az esetben kifizeti, aki szólítja őt a bírósághoz. Az alperes hívja őt, akkor az alperes fizeti, a felperes hívja, akkor a felperes. De van egy olyan is, és ez a 83. rendeletben benne van, hogy a bíróság is dönthet, hogy az is az jöhet tanúskodni. Ebben az esetben kifizeti a költséget, ha felmerül költség. A bíróságnak nincs kassa. A bíróságnak...
Ez az érdekében.
Akkor... Azért... Várjál... Hoppá! Jó. Ezt akartam mondani, hogy egyértelműen nem szerepel, de azt látom mégis, hogy a befejezés folytatásról nem vettem őt, azt hiszem, hogy itt van vége. Azon a nyilván a bíróság felszólíthat, ha úgy látja, ha költség merül fel, akkor a bíróság dönti el, menni a költség, és a bíróság dönti el, hogy ki fizeti, és elképzelhető, hogy államilag. Azt mondja, hogy a bíróságnak fedeznie kell. Egyébként a 82-esben benne van, hogy a bíróság döntsen el, hogy mennyi költségtérítés lehet itt, mert ha átlépi azt a határt, akkor érvénytelen nem lehet ezt a felekre bízni, de ők majd valahogy kiegyeznek a tanúkkal, mert ha túllépt ezt a határt, akkor a bíróságnak nincs joga a tanúval most figyelembe venni, ugye, mert érvénytelen ez. A bíróságnak el kell mondani, hogy figyel erre, mit tudom én, 10 000 forintig mehet el. Akarnak egyeztetni, akkor 10 000 alatt. 10 000 forintnál több az már fizetésnek számít, csak érvénytelen a vallomás. Ugye előbb elhangzott egy más összefüggésben, hogy azt mondtam, hogy érdemes a bíróságon keresztül szólítani a tanúkat, mert a bíróság kényszerheti. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, hogy elvileg egy halachikus rendszerben akkor nincs demokrácia. Ha a Biblia azt mondja, hogy kötelező neked tanúvallomást tenni, akkor tanúvallomást kell tenni. Ha nem akarja, akkor lehet őt kényszeríteni, erővel elhozni, elszállítani. Bíró, rendőrséget küldünk ki érte, és idehazunk költ, vagy ilyesmi. Jó, természetesen ez ma nem aktuális. Külföldön, Izraelben aktuális, érvényes ez, de csak azokban a dolgokban, ami kizárólagosan a rabinátusnak a hatásköre. Ugye előbb elmondtam, hogy a házasság is válasz az egy az egyben csak rabinátusi, és ezért házasság is válaszok azt jelenti, hogy kizárólagosan hatáskörük az a rabinátusi bíróságnak. Más polgári perekben, ugyanúgy, mint külföldön, választott bíróságként mehet, fordulhat az ember a rabinátus bíróság. Ebben az esetben nem tudnak kényszeríteni a tanút. De házasság és válasz esetén, a házasság, mit jelent házasság, nem maga házasság, de gondolom, tanúvallomást keresnek, hogy nem házas a férfi vagy a nő, és valaki ezt tudja, és nem akarja mondani, akkor lehet őt kényszeríteni. Ugyanígy a vállóperben, a mindenféle kérdések merülnek fel, akkor erre lehet kényszeríteni. Szóval ez mind az alapelv a tanulnak, és hogy kell felkészíteni a tanukat. Hogy kell beidézni a tanukat a bírósághoz. És akkor itt